Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét Mózes 5. könyvéből, az első rész 19. versétől a 33. versig.
Aztán elindultunk a Hórettől, és bejártuk azt az egész nagy és félelmetes pusztát, amelyet az Emóriak hegysége felé vívő úton láthatunk, ahogyan megparancsolta nekünk Istenünk az Úr. Így érkeztünk meg Kádes Bárneába. Ott ezt mondtam nektek, megérkeztetek az Emóriak hegyéhez, amelyet Istenünk az Úr nekünk fog adni. Lásd, eléd tárta ezt a földet Istened az Úr. Vonulj ellene, és vedd birtokodba, ahogyan meghagyta az Úr, atyáid Istened. Ne félj és ne retteg. Akkor hozzám jöttetek mindnyájan, és ezt mondtátok. Küldjünk előre embereket, hogy kikemeljék az országot, és hozzanak nekünk hét, hogy melyik úton kell felvonulnunk, és hogy milyenek azok a városok, amelyekbe be kell vonulnunk. Jónak láttam ezt, és kiválasztottam 12 férfit, minden törzsből egyet. Ezek elindultak, fölmentek a hegyvidékre, eljutottak az Eskol völgyig, és kikémlelték azt. Szedtek annak a földnek a gyümölcséből, és elhozták nekünk. Hírt is hoztak nekünk, és ezt mondták. Jó földet akar nekünk adni az Istenünk az Úr. Ti azonban nem akartatok felvonulni ellene, hanem fellázadtatok Isteneteknek, az Úrnak a parancsa ellen. Zúgolódtatok sátraitokban, és ezt mondtátok. Gyűlöl bennünket az Úr. Azért hozott ki Egyiptomból, hogy most az Emóriak kezébe adjon, és elpusztítson bennünket. Hova is vonulnánk? Testvéreink elcsüggesztették szívünket, amikor ezt mondták. Nagyobb és szálasabb nálunk az a nép, városaik nagyok, és falaik az égig érnek, sőt, még Anák fiaikat is láttunk ott. Akkor ezt mondtam nektek, ne ijedjetek meg, és ne féljetek tőlük. Istenetek az Úr, aki előttetek jár, harcolni fog értetek, épp úgy, ahogyan Egyiptomban tette veletek szemetek láttára. A pusztában is láttad, hogy úgy vitt téged Istenet az Úr, ahogyan fiát viszi az ember az egész úton, amelyen jártatok, míg el nem érkeztetek erre a helyre. Ennek ellenére nem hittetek Istenetekben az Úrban, aki előttetek járt az úton, éjjel tűzben, nappal felhőben, és kiszemelte azt a helyet, ahol táboroznatok kellett, és megmutatta az utat, amelyen járnatok kellett.
A mi segítségünk és minden reménységünk Istenben van, aki teremtett, fenntart, s bölcsen igazgat mindent. Amen. Isten igéjét a Római Levél 4. részéből olvasom, a 9. verstől a 25-ig. A Római Levél 4. rész 9. versétől a 25-ig. Mivel ez egy hosszabb szakasz, foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg. Valóban azt olvassuk, hogy Ábrahámnak tulajdonítatott a hit igazságul. De milyen állapotában tulajdonítatott neki? Körülmetélten vagy körülmetéletlenül? Nem körülmetélten, hanem körülmetéletlenül. Sőt, a körülmetélkedés jelét is körülmetéletlenül tanúsított hite igazságának pecsétjéül kapta, hogy atya legyen minden körülmetéletlen hívőnek, hogy azoknak is tulajdonítassék az igazság, és hogy atya legyen azoknak a körülmetélteknek is, akik nem csak körül vannak metélve, hanem nyomába is lépnek atyánk Ábrahám körülmetéletlenül tanúsított hitének. Mert Ábrahám vagy az utóda nem a törvény, hanem a hitből való igazsága alapján részesült abban az ígéretben, hogy örökölni fogja a világot. Hiszen ha a törvény emberei az örökösök, akkor üressé lett a hit, és valóra válthatatlan az ígéret, mivel a törvény csak büntetést eredményezhet. Ahol azonban nincs törvény, ott nincs törvényszegés. Azért adatott tehát az ígéret a hit alapján, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda számára, nem csak a törvény embereinek, hanem az Ábrahám hitét követőknek is. ő mindnyájunk atya Isten színe előtt, ahogyan megvan írva, sok nép atyává tettelek. Mert hitte, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Mert reménység híján is reménységgel hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott. Ennyi lesz a te magod. Mert hitében nem gyengült meg, mikor arra gondolt, hogy százesztendős lévén elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt. Isten ígéretét sem vonta kétségbe hitetlenséggel, sőt megerősödött a hitben, amikor dicsőítette az Istent, és teljességgel meg volt győződve arról, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Ezért Isten ezt be is számította neki igazságul. De az, hogy beszámította neki igazságul, nem egyedül érte van megírva, hanem értünk is, akiknek majd beszámítja, ha hiszünk abban, aki feltámasztotta a halálból Jézust, a mi Urunkat, aki halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért. Mérkőzések előtt szokták kérdezni a sportolókat, hogy mire számítanak. És ők mérlegelik a felkészültségüket, a kondíciójukat, és az ellenfél erejét, és hát általában bizakodnak. A műtétre készülő beteg is reménykedik, hiszen a műtét előtt megvizsgálták, hogy műthető állapotban van, alkalmas állapotban van, bízik az orvos szaktudásában, gyakorlatában, valószínűleg nem először csinál ilyen műtétet, reménykedik a műtétre váró. Aki banki kölcsönt vesz föl, az is reménykedik, mert kiszámítja, hogy ennyi törlesztést remélhetőleg ki fog tudni szorítani a fizetéséből. És sok példát lehetne arra sorolni, amik emberileg megalapozott reménységek. De Ábrahámról azt olvastuk, reménység hiány reménykedett. Reménység hiány reménységgel hitte, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni, hogy sok nép atyává lesz. Reménység hiány. Ábrahám olyan idős ember volt, nem volt nemzőképes, és Sára már nem fogalhatott. Már leállt az az életfolyamat. Reménység hiány reménykedett. Rögez mellett számára? Nem, nem. Hanem a reménységét minden emberi reménységgel szemben, vagy emberi ténnyel, minden látható ténnyel szemben az Isten ígéretére alapozta. Hinni azt jelenti az Isten ígéreteire támaszkodva élni. Ezt szeretném ma aláhúzni. Hinni egyenlő Isten ígéreteire támaszkodva élni. Nem arról volt szó, hogy Ábrahám valami álomvilágba menekült. Ő szembenézett a tényekkel, olvassuk itt is, elhalt az ő teste, meg Sáráé is a gyerekvállalás szempontjából. De hitte, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni, mert hitte, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. No, hát ez az ő esetük. Ők már gyerekvállalás szempontjából holtak. De az Isten életre tudja hívni a holtakat, és létrehívni a nem létezőket. És Ábrahám így hitt. Hitte Istent Istennek lenni, teremtőnek, mindenhatónak. Elméletileg valljuk minnyájan, az Isten mindent megtehet. De konkrét helyzetben valljuk-e? Konkrét helyzetben, amikor gyakorlatilag falba ütközünk, amikor súlyos nehézségekkel és akadályokkal nézünk szembe, akkor valljuk-e még, hogy az Isten mindent megtehet? mondjuk hiszek egy Istenben, mindenható atyában. De itt már az Isten se segíthet. Amikor konkrét helyzet van, akkor hisszük-e még a hitvallást? Hisszük-e Istent Istennek lenni, teremtőnek, mindenhatónak? Ábrahám következetes volt, és kitartott abban a hitében, hogy az Istennek valóban minden lehetséges. Hogy az Isten nem olyan Isten, mint amilyeneket ő maga mögött hagyott Ur-Kasdimban vagy Háránban, hanem igazi Isten. És ez az Isten neki ígéretet tett. És később, amikor a hitének a legnagyobb próbáját élte át, hogy élete legnagyobb kincsét, Izsákot fel tudja-e ajánlani Istennek, akkor ezt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, Ábrahám bízott, Isten képes őt a halottak közül feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt. Reménység nélkül reménykedett. Eszembe jutott több bibliai példa is. Dávid, amikor neki megy, hogy kiáll Góliát ellen. Hát van itt reménység. Egy serdülő kölyök, egy képzett, hatalmas harcossal szembe. Van itt reménység? Azt mondja, én a seregek ura nevében megyek. Kész. Ez az ő reménysége. Vagy Jézus figyelte, hogy a templomba adakoznak az emberek, és egy özvegyasszony 2 fillért dobott a persejbe. És mondja Jézus, ez az asszony mindenkinél többet dobott, mert neki ez volt a vagyona. Na most, ha 2 fillérből 2-t bedob a templomba a persejbe, akkor milyen reménysége marad neki, hogy még ma este enni fog, vagy holnap. Milyen reménysége marad neki? Csak az, akit nem látni. Az az egy reménysége. Semmi más reménysége. Aki 2-ből 2-t odaad az Istennek, annak nem marad emberi, a matematika szerint reménysége. De ennek az asszonynak volt. Azért adta oda. És valójában nekik már több okuk volt Istenben reménykedni, mint Ábrahámnak, hiszen már Ábrahám, meg az ősatyák, meg az előttük élő Isten népe tagjainak a példája mind-mind biztatta őket, hogy lehet ebben az Istenben, ennek az Istennek az ígéreteiben bízni. Hát még nekünk, mennyivel több okunk van. Hozzájuk képest ellenpélda az ígére földje határához érkező Izrael, akikről hallottunk. 1600 kilométeres út van mögöttük, persze fáradtak, persze már nagyon várják a végét, és talán a legnehezebb, legrosszabb napok mögöttük vannak, és itt állnak az ígéret beteljesedésének a küszöbén. És a látható valóság megijesztette ezeket az embereket. Mert át kell haladni most már a puszta után különböző kis népek lakta területeken, és be kell majd venni kőfallal körülvett városokat. És mivel nem voltak képzett harcosok, és nem voltak megfelelő fegyvereik, féltek. Féltek a várható heves harcoktól, és féltek a megsemmisüléstől. A másik oldalon pedig az Isten ígérete van, hogy nektek adom a tejjel és mézzel folyó földet, amit Ábrahámnak ígértem. Ne féljetek tőlük, a kezetekbe adom őket. Úgy harcolok érzetek, ahogy Egyiptom királyával elbántam. A kémek jelentése mellett, vagy a látható valóság mellett. És mit mondanak erre? Gyűlöl bennünket az Isten. Azért hozott ide. Gyűlöl bennünket. És Istennek nem tudjuk elképzelni, mennyire fáj, hogy ez a végkövetkeztetés, a szabadulás, a pusztai vándorlás végig való, pusztai vándorlás során megtapasztalt gondoskodás, minden eddigi nyilvánvaló isteni támogatás után a végkövetkeztetés az, hogy gyűlöl bennünket az Isten, azért hozott ide. Ez a végkövetkeztetés. És Mózes kétségbe esve győzködte őket. Három, tulajdonképpen mondhatni, hogy három szemléletes képpel próbálja Istent megmutatni nekik. Gondoljatok bele, Isten eddig erős harcosként, győztes harcosként harcolt a ti oldalatokon. Az Isten olyan, mint egy gondoskodó apa. És az Isten jó vezető. Ezeket sorolja fel, amikor őket biztatja. Úgy vitt titeket az Isten a pusztában, mint ahogy az apa a gyerekét viszi. És az Isten egyik helyről a másikra világosan vezetett a felhő és a tűzoszlopban. És találtak mindig forrásokat, hogy a nép inni tudjon. És egyértelműen vezetett titeket. Az Isten hatalmas, az Isten szerető atya, az Isten bölcs úr, de ők nem hitték. Ábrahám abban az Istenben hitt, aki megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Ha Isten megteremtette a világot a semmiből, ha előhívta Jézust, fiát a halottak közül, akkor mi volna lehetetlen neki? Akkor megteheti, hogy megállítsa egy rákos daganatnak a burjánzását. Akkor megteheti, hogy felderítsen egy reménytelenségbe süllyedt, borongó lelket. Megteheti, hogy fölnyissa egy mindenestől fogva egoista embernek a lelkét másoknak a gondjaira. Megteheti, hogy megszabadítson egy mélyre süllyedt, súlyosan mérgezett alkoholistát vagy droghasználót. És még mi mindent, aki megteremtette ezt a világot, aki megeleveníti a holtakat, mit nem? Ebben az Istenben hitt Ábrahám. A vándorló Izrael nem tudott, itt fognak a gyerekeink is meghalni, és mi lett? Ők meghaltak, a gyerekeik. Azok ott sátoroztak a kis népek területein, és aztán meghódították az ígéret földjét. És az atyáknak számtalan félelme nem igazolódott. Spurgeon szerint az aggodalmaskodás a holnapot nem fosztja meg a gondjaitól, de a mát megfosztja az erejétől. Az aggodalmaskodás az érzelmi energia elpazarlása. Olyan helyzeteket képzel el, amelyek talán soha nem fognak előállni, és olyan igazságokról feledkezik meg, amik viszont mindörökre megállnak. Ezt még egyszer elmondom. Olyan helyzeteket képzel el az aggodalmaskodó, amelyek talán soha nem fognak bekövetkezni. És olyan igazságokról feledkezik meg, amelyek örökre igazságok maradnak. Milyen biztos ígéreteink vannak? Ígéreteink vannak arra nézve, hogy az Isten terve velünk is jó, mint az ószövetségi választott néppel. Azt mondja Jézus magáról, nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsem azt, hogy megmentsem, hogy aki hiszöl benne, el ne vesszen. Jöttem megtartani az elveszettet. Jöttem, hogy életük legyen és bőségben éljenek. Ezért jöttem. Rengeteg ígéretünk van Isten gondviselésére nézve. hogy minden napon, ami atyánk fölöttünk tartja a kezét. Ígéretünk van arra, hogy abból a lefele húzó lelki erőtérből, ami ebben a világban érvényes, és amiben kezdjük az életünket, Isten ki tud szabadítani bennünket. Ígéretünk van arra nézve, hogy van bocsánat, van újjászületés. Ígéretünk van arra nézve, hogy az Isten vezetni fog ebben az életben. Ígéretünk van a megpróbáltatásokra, hogy nem hagy minket erőnkön felül kísérteni, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. E világon nyomorúságotok lesz, de bízatok, én legyőztem a világot. Ígéretünk van a legnagyobb megpróbáltatásra, a halálra nézve. Aki hisz én bennem, ha meghal is él az. A Biblia az Isten ígéreteinek a tárháza. Tudunk-e az ígéretekre támaszkodva élni? Ábrahám hitt. Komolyan vette Isten ígéreteit. És ezért olvassuk, Isten igaznak fogadta el őt. Ez az Istenre figyelés, ez a belső ráhangolódás tette őt kedvessé az Úr előtt. Elsősorban ez a hit. Jézus kérdezik, mit cselekedjünk, hogy Istennek tetsző dolgokat tegyünk, s mondja, higgyetek abban, akit ő elküldött. Hallgassátok, figyeljetek, fogadjátok el, amit ő kínál. Komolyan vétele mindennek, amit Isten mond, halálosan komolyan vétele. Annak, hogy Isten Úr, annak, hogy Isten nem személyválogató, és mindenek bírája, komolyan vétele, hogy Isten jó, hogy Isten kegyelmes, hogy Isten Krisztusban nem tulajdonít nekünk bűnt. Hogy Isten ezt a létet valóban életté kívánja tenni, de ez csak vele szoros kapcsolatban lehetséges. És aztán a komolyan vételből következik, de ez már csak következmény, hogy az ember tud várni. Arra az Istenre, aki vezetni fogja, arra az Istenre, aki megadja azt, amire feltétlenül szükségünk van, arra, aki megállhatja az erőfeszítéseinket, a várakozás egy következménye annak, hogy mi komolyan vesszük, hogy ő az, aki. És következménye az engedelmesség is. A felolvasott rész fölteszi a kérdést, hogy mi tette Ábrahámot kedvessé? Az, hogy hitte Isten ígéreteit. Mikor történt ez? Sokkal hamarabb, mint hogy körülmetélkedett. Nem a körülmetélkedés, nem a szövetséget megpecsételő külső dolog, nem külső dolgok, és nem emberi erőfeszítések, vagy felajánlások, nem, hanem a komolyan vétele annak, hogy Isten az, akinek kijelentette magát, és az ő ígéreteinek a komolyan vétele. Nem keresztlevél, nem egyháztagság, nem a belső értékekre való törekvés, ezekre Isten nem ad semmit, mondhatni. Ezek következmények lehetnek, amit keres Isten, az, hogy mi komolyan vesszük őt, mert ezt tette Ábrahámot kedvessé. Annak tisztelni őt, aki, és ráállni az ő ígéreteire. Azt olvassuk, Ábrahám, minnyájunk atya. Sok nép atyává teszlenek, ígérte Isten, és ebből Pál apostol kifejti, hogy itt a sok nép, az nem azt jelenti, hogy nagyon nagy nép, hanem minden népből a hívők atyává lett. Tehát nem csak a zsidók ős atya, hanem minden hívőnek az ős atya, a zsidók és a nem zsidók közül. Éppen gyűjtő pontja Ábrahám személye az akár körülmetélt, akár körülmetéletlen hívőknek. A hit nem azt jelenti, hogy homokba dugjuk a fejünk, és bebeszéljük magunknak azt, amiről nyilván tudjuk, hogy nem igaz. Nem azt jelenti, hogy fütyörészünk az éjszakába, mert különben félünk, de legalább valahogy ezzel is biztatjuk magunkat. A hit nagyon is megalapozott bizalom. Abban alapozott bizalom, aki érdemes erre. Istenben megalapozott reménység. Ábrahám szembenézett a tényekkel, és ugyanakkor hitben látta az Istent, és Isten erősebb valóság volt számára, mint a korlátozó körülmények. Mi ma élő emberek sokkal kedvezőbb helyzetben vagyunk. Ott van előttünk a teljes Szentírás, minden bíztató példája, tanulsága a régen élt hívőknek, és ott vannak előttünk élt, vagy velünk élő hívő embereknek sok tapasztalása, hogy igazak Isten ígéretei. Az mindig észszerű dolog, ha megbízhatóban bízunk. Istennél nincs megbízhatóbb. Amen. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságaitokban és könyörgéseitekben mindenkor háládással tárjátok fel kéréseiteket az Istennek. És az ő békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.